Mai vendégem Komjáti Imre, MSZP-s politikus, aki Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltjének a tanácsadója. Munkavállalói jogok és szakszervezeti kérdések tartoznak hozzá. 6 gyermeket nevel, 33 éven keresztül a vegyiparban dolgozott, 3 műszakban. Elmondása szerint a saját bőrén érezte, milyen érzés sokat túlórázni. Imre, szerinted milyen a munkavállalókat érintő változások történtek az elmúlt 10 évben?
Azt mondhatom, hogy abszolút hátrányosan érintette a munkavállalókat szinte majdnem minden intézkedés az Orbán kormánynak. Kezdve ugye a munkatörvénykönyvének módosítása sokkal kiszolgáltatottabbá tette a munkavállalókat. Gyakorlatilag majdnem ellehetetlenítette a szakszervezeteket. Ha az az eredeti javaslat valósult volna meg, amit terveztek, akkor gyakorlatilag tényleg vége is lett volna a szakszervezeti mozgalomnak. Azért néz ki, hogy adtak egy esélyt még, de mondhatnám az álláskeresési járadék ügyét, amikor 2011-ben Pintér miniszter benyújtott egy módosító javaslatot, hogy 6 hónapra csökkentsék 9-ről az álláskeresési járadék idejét, de hát volt Orbán Viktornak 20 bátor embere, akik még ezt is sokalták, és ehhez a módosítóhoz beadtak egy újabb módosítót, hogy 3 hónapra csökkenjen. Tehát bátor emberek között olyanok voltak, mint Lázár János, aki most hirtelen megvilágosodott, és a multi ellenes harc élére állt a választók közvetében.
Tehát 2010 óta sérültek a munkavállalóknak a jogai, úgy érzed?
Abszolút. Kezdjem a legfontosabbal. Az érdekegyeztetés, mint olyan, az gyakorlatilag megszűnt. Most egy ilyen ítéletkihirdetés szinten folyik, ami azt jelenti, és ezt szakszervezeti vezetők fogalmazták meg így, ami azt jelenti, hogy elmegy a versenyszféra konzultációs fórumának nevezett valamire az illetékes államtitkár, és megmondja, hogy mi lesz. És még ez a jobbik eset, mert általában még ennyi egyeztetés sincs. Ezért a választási programnak, az Egységes Magyarországi Szövetség választási programjának egyik sarkalatos pontja a valódi érdekegyeztetés visszaállítása, amikor a munkáltató, szakszervezet és a kormány részéről megbízott ember egy asztalhoz ül és valódi érdekegyeztetés folytat. De akkor menjünk tovább, hogy a rabszolgatörvény, abban nincs vita, hogy munkaidő keret az kell. Ezt alkalmazzák is több helyen, csak hogy egy élő példát mondjak, az én volt munkahelyemen minden nyáron van egy úgynevezett nagy leállás. Ez azt jelenti, hogy egy hónapra, júliustól augusztusig leáll az egész gyár, és egy nagy karbantartás van. Erre azért van szükség, utána megint egy évig idézőjelben zökkenőmentesen működhessen a gyár. Ekkor jelentős túlóra igény lép fel. Ezt munkaidőkeretben lehet rendezni. De ez a munkaidőkeret, ez egyéves, és kollektív szerződésben rögzített szakszervezetekkel megállapodva. Na ezt módosította úgy a kormány, hogy kitolt egész 3 évig, nem kellenek ide szakszervezetek, nem kell kollektív szerződés, majd megegyezik a munkáltató meg a munkavállaló, mert tudjuk, hogy ez nem így működik. És akkor utána mondhatnám azt, hogy a kafetéria rendszer újraírása sem érintette pozitívan a dolgozókat, és hát azóta is azt látjuk, hogy az úgynevezett stratégiai partnerek, a kormány köt ilyen megállapodást nagy cégekkel, azok gyakorlatilag sokszor semmibe veszik a magyar törvényeket. Nem véletlen volt a harcunk a Suzuki-nál, ahol ugye kirúgtak egy szakszervezeti vezetőt azért, mert szakszervezetet mert alakítani, vagy most éppen a Gödi Samsungnál, vagy a Hankuknál, és sorolhatnám majd Continental, de azt hozzáteszem a Makói Continental, mert egyébként a Continental, mint olyan, mondhatni egy korrekt munkáltató, de Makón ott súlyos problémák vannak. Azért tehetik ezt meg, mert érzik a kormányzati támogatást, hogy gyakorlatilag nem kell elszámolniuk azokkal a súlyos adóforintokkal, amit támogatásként kapnak, illetve hát átment az üzenet Szijjártó Pétertől, hogy nem kell itt szakszervezetes dit játszani, ezért nagyon szakszervezetellenesek, ami azt eredményezi, hogy rosszabb munkakörülmények között dolgoznak a dolgozók, mert munkavédelemre se kell annyit költeni, illetve hát a bérharcban sem annyira eredményesek.
Munkaerőhiány van Magyarországon. Tudnak-e ezekkel a jogszabályokkal visszaélni ezek a nagy munkáltatók, hiszen elveszítik a munkavállalóikat, hogyha túl szorosra húzzák meg a gyeplőt?
Tudnak visszaélni, annak ellenére, hogy munkaerőhiány van, viszont létezik a munkaerőkölcsönzés rendszere. Sajnos ott azért elég súlyos anomáliák vannak, ott azért nem ugyanazokkal a feltételekkel dolgoznak a kölcsönzött dolgozók, mint egyébként akik fixen ott vannak a cégnél. De azt szeretném hangsúlyozni, mi nem vagyunk sem multi ellenesek, sem munkáltató ellenesek. Mi azt szeretnénk, hogy biztonságban érezzék magukat a magyar munkavállalók. Legyen munkaügyi, munkavédelmi biztonság, és hát biztonságban tudják, hogy megkeresik azt a pénzt, amiből el tudják a családjukat tartani. Rendszerint felteszik a kérdést, de a kormány ezt azért teszi, hogy ilyen lehetőséget biztosít ezeknek a munkáltatóknak, hogy itt maradjanak Magyarországon. Könyörgöm, ne azért maradjanak itt, mert kiszolgáltatott munkavállalók vannak, nincsenek szakszervezetek, és alacsonyan lehet tartani a bért. A bér kérdésében azt látjuk, hogy a munkaerőhiány az azt eredményezi, hogy ott emelkedik a bér, nem is kicsit. Azt is látják a munkáltatók nagyon sok helyen, ugye most már két számjegyű béremelésekről számolnak be a szakszervezetek, hogy differenciált béremelést alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a leszakadt réteget azt feljebb húzzák, tehát ott magasabb, akár 17-18%-os béremelés lehet, akik meg magasabban keresnek, ott meg alacsonyabban. Tehát ezt azért a piac ezt kikényszeríti, meg a szakszervezetek, ahol vannak, ott nagyon jól tárgyalnak, de hogy miért maradjanak itt a cégek? Azért, mert magasabb hozzáadott értékű munkát végző dolgozók lesznek, ez pedig csak az oktatáson keresztül érhető el. És egyszerre van jelen Magyarországon a munkaerő hiány és a munkanélküliség. Nézzük meg az adatokat. Borsodban, Szabolcsban, Heves megyében nagyon súlyos problémák vannak. Tehát mi mindig ott tartunk, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat decemberi gyors jelentése alapján az említett megyékben ott a szakképzetlenek aránya a munkanélküliek között elér a 40%-ot. Ez azt jelenti, hogy egyébként álláskereső fiatalok, akik most lépnek be a munkaerőpiacra, pályakezdők, azok rögtön munkanélküliként kezdik, ugyanis úgy kerülnek a szakiskolába, hogy gyakorlatilag funkcionális analfabéták. Tehát amikor megalkottuk a választási programot, az egyik nagyon fontos tétele az az oktatás, szakképzés átalakítása. Csak egy konkrétumot mondjak, azt tervezzük, hogy ne lehessen belépni úgy a szakképzés rendszerébe az általános iskolából, a köznevelésből, hogy előtte egy országos kompetencia mérést nem csinálnak az illető diákoknál, és aki nem felel meg ezen a kompetenciamérésen, magyarán mondva nem tud bekerülni a szakképzésbe, akkor neki még egy akár két éves képzést kell kapnia, de ez csak egy része. Képzeljük el azt a helyzetet, amikor egy borsodi istenháta mögötti kis faluból próbál meg eljutni a diák a szakképző iskolába úgy, hogy reggel 4 órakor kell, 4:50-kor indul a busza, még egy átszállás is van közben, elmegy az iskolába, este 6 óra, mire hazaér. És a haza, az lehet, hogy azt jelenti, hogy egy rosszul fűtött, rosszul világított, nagyon rossz lakhatási körülmények közé megy haza. Tehát nagyon sokrétű ez a probléma, de egy biztos, hogy a munkanélküliségnek, ahol van, és a munkaerőhiánynak is, ahol van, a rákfenéje az oktatás.
Az oktatás az egy több éves projekt lesz, feltételezem. Igen. Mit gondolsz arra, hogy most mi lenne a legfontosabb? A szakszervezetek megerősítése, vagy pedig egy erős szabályozó államnak a kialakítása?
Is. Első lépésben az erős szabályozó állam részéről mi azt javasoljuk, hogy azonnal jöjjön létre egy intézmény, ami régen volt. Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésekkel foglalkozó intézményhatóság, amely rendszeres ellenőrzéseket tart. Ugyanis megint egy konkrét példát mondjak. Tóth Bertalan, az MSZP frakció vezetője írásbeli kérdéssel fordult az illetékes miniszterhez, hogy a stratégiai partnereknél konkrétan az utóbbi 3 évben hány munkavédelmi ellenőrzés volt. Jött egy szokásos, semmitmondó válasz, de a végén volt egy megdöbbentő mondat. Az, hogy az utóbbi 3 évben a 89 stratégiai partnernél évi 1 ellenőrzés volt átlagban. Ez azt jelenti, hogy volt, ahol semmi nem volt. Azért az alapvető elvárás, és ebben Márki-Zay Péter abszolút egyetértett, ezt a javaslatot rögtön megvette, hogy ha már egyszer súlyos adófizetői milliárdokat kapnak ezek a cégek, akkor legyen átlátható az, hogy mire költik. Például munkavédelemre mennyit költenek belőle, illetve az, hogy legyenek ellenőrizve, de nem csak ők, minden magyar cég legyen ellenőrző. Most is vannak ellenőrzések, de ez gyakorlatilag a töredékére csökkent, megmondom, meg is szűnt ez az államintézmény, amely célzottan csak ezzel foglalkozott. Úgyhogy ez az első például, hogy a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések visszaállítása, ami az állam részéről védi a munkavállalót, és hát a szakszervezetek jogainak visszaállítása, az érdekegyeztetés visszaállítása, a szakszervezeti tisztségviselők védelmének visszaállítása, fokozása. Ezek azok az intézkedések, amik nem tűrnek halasztást, és ezek azonnal be is lesznek vezetve.
Ugye említetted, hogy van ez az állandó egyeztető tanács, amit a kormány hozott létre, és hogy még itt sincsenek egyeztetések. Ugye ennek egyik oka az, hogy sok esetben ezek a jogszabály módosító indítványok egyéni képviselők nyújtják be, és akkor a törvények szerint nem kell egyeztetni.
Igen, számomra egy példakép politikus volt Kis Péter, MSZP-s miniszter is volt, ő hosszan egyeztetett szakszervezetekkel, munkáltatókkal, nem véletlenül, mert tényleg próbálták megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a munkáltatókat se sújtsuk olyan mértékben, hogy csődbe menjenek, elmenjenek, és a többi, de a munkavállaló is meg legyen védve. Ezt a rendszert vissza kell állítani. Ezért van az, hogy már most is mind a munkavilág, a kabinet, amelyik most ezt a választási programnak a munkaügyi részét megalkotta, már abban is vannak szakszervezetők, illetve én magam, mint beszélő fej vagy munkaügyi referens, szakszervezeti szakértőkkel dolgozom együtt. Együtt dolgozom a pártok szakértőivel, illetve szakszervezeti szakértőkkel, és együtt dolgoztuk ki ezt a programot. Tehát ez megint az a pont, amin azonnal változtatni kell.
Mit gondolsz a minimálbérről? Van ennek még létjogosultsága? Ugye Németországban nem is volt minimálbér, talán pár éve vezették be, mert úgy voltak vele, hogy mindig a kereslet-kínálat hatására kialakulnak a megfelelő munkabérek. Szükség van minimálbérre? Jó ez a minimálbér? Helyén van-e ez a 200 000 bruttós minimálbér?
Szükség van a minimálbérre, már ezt az is mutatja, hogy az Európai Unió kiadott egy direktívát, amely egyik része a minimálbér emelése, hogy elérje az átlagbér 60%-át legalább. A másik része, hogy a kollektív szerződéssel lefedett munkavállalók aránya az a 70%-ot érje el. Ez ma Magyarországon 18-20%. Azért fontos a kollektív szerződés, mert ágazati minimálbér megállapodásokat is lehet kötni. És ezt az Európai Unió azért ismerte fel, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy azért az unió vezetése azért általában jobboldali volt, illetve a jobboldali pártoknak volt a túlsúlya. És még ők is ezt mondták, hogy igenis szükség van a minimálbérre és annak emelésére, mert bejött egy olyan új szociológiai fogalom, hogy dolgozói szegénység. Amikor valaki a rendes munka idejében nem tudja megkeresni azt a pénzt, hogy eltartsa a családját. Úgyhogy most egyébként ezzel a 200 000 forint bruttó minimálbérrel, ezzel nagyjából teljesítjük azt, hogy az átlagbér 60%-a. De mi éppen ezért nem átlagbérben gondolkodunk egyébként, hanem mediánbérben, ami közelebb áll a valósághoz, mert az átlagbér eléggé torz. Egy felmérés alapján a legjobban kereső 400 000 ember összesen annyi pénzt visz haza, mint a legrosszabbul kereső 2 millió ember. Szóval ez azért torzítja az átlagbért. Tehát igenis a mi választási programunkban is az van, hogy a minimálbért azt fokozatosan emelni kell, és elő kell segíteni az ágazati kollektív szerződések kötését, ahol ágazatok tudnak meghatározni minimálbért. Mert nem mindegy, hogy mennyi minimálbér egy termelői szférában, versenyszférában, mennyi a közszférában. A közszférán is beszélünk, hogy gyalázatos körülmények vannak, meg bérek. Tehát igen, szükség van a minimálbérre. Abszolút úgy, hogy ezt mondom, hogy helyes lépés volt a kormány részéről, azért ismerjük el, hogy azért vannak helyes lépések, még ha nem is teljesen úgy, ahogy mi gondoljuk. A minimálbér emelése, igen kell, viszont mi MSZP-sek nem véletlenül mondtuk azt, hogy ha úgy akarunk minimálbért emelni, hogy egyébként most ebben a válságos helyzetben nem akarjuk rontani a vállalkozók helyzetét, akkor a minimálbér adómentessé tételével kellett volna kezdeni, mert ez azonnal 15%-os béremelést jelentett volna a dolgozóknak. A programunkban is benne van, a választási programban, hogy fokozatosan csökkenteni kell a minimálbér adóterhelését. Mi azt gondoljuk, és most itt az MSZP-s kabátomban vagyok, hogy a legalacsonyabb bért azt nem szabad megadóztatni. Ha meg az összellenzéki kabátomban vagyok, akkor az a megfogalmazás, hogy a lehető legalacsonyabb adóval kell.
Egyetért a családi adókedvezménnyel?
Igen. Azzal a részével már nem annyira, hogy nagyon magas kereseteknél is ezt igénybe lehessen venni, de az összeellenzéken belül ebben voltak viták, de egy biztos megmarad a családi adókedvezmény.
Egy interjúban említetted, hogy Márki-Zay Pétert még egy-két dologban meg kell győzni. Ezek közül mi az, ami elmondható vagy publikus?
Azóta változott a helyzet, mert az a helyzet, hogy úgy tűnik, mindenben sikerült meggyőzni, ami a munkavilágával kapcsolatos. Alapvetően volt egy félelme. Szerintem, mivel ő, de nem, mert ő ezt el is mondta egyébként, hogy ő azért a munkáltatói oldalról jött. Alapvetően egy jobb oldali ember. Nekem első pillanatban nem volt ezzel semmilyen rossz érzésem, mert mikor legelőször leültem vele beszélni, totál azt éreztem, mint hogy egy vezérigazgatóval ülnék szembe, és ismerős volt a szituáció, hogy én 10 évig szakszervezeti vezető voltam a cégnél, üzemi szinten kollektív szerződést tárgyaltunk, bértárgyaltunk mindent, és ott a vezérigazgató mindig azt mondta, hogy én értem, hogy ez maguknak miért jó. Magyarázzák el, hogy nekem miért jó, és akkor megegyezünk. És ebből az attitűdből próbáltam meggyőzni Márki-Zay Pétert mindig, hogy miért jó neki, és csak egy példát említsek. Hát miért ekkora nőnök élje a szakszervezeteknek a kollektív szerződés? Egyrészt azért, mert szakszervezetek köthetnek kollektív szerződést, ha valahol kollektív szerződést akarnak kötni, akkor kell, hogy legyen szakszervezet. A másik, hogy miért jó ez neki? Ahol van kollektív szerződés, lemeccselik helyben. A munkáltató meg a szakszervezetek. Ahol nincs, ott a munkatörvénykönyve van. A munkatörvénykönyve, az pedig Márki-Zay Péter, mint miniszterelnök. Akkor ellene fognak lázadni. És azt abszolút megértett, hogy hát igen, akkor ebből a szemszögből nézve is nagyon jó. Úgyhogy onnantól kezdve, amikor megértette azt, hogy azt is elismerjük, sőt, valljuk, hogy hát munkáltatók nélkül nincs munkavállaló. Nem szabad azért olyan szabályosakat sem hozni, hogy ellehetetlenítsük a munkáltatókat. Nem ez a célunk, és nem ezért van szükség a szakszervezetekre, akkor már sokkal nyitottabb volt, és azt meg abszolút megértette, hogy a fékekre és ellensúlyokra a munkavilágában is szükség van.
Nagyon sok vélemény van Márki-Zay Péterről. Te hogy látod őt?
Egyrészt kemény, mint a vídia. Ez biztos. Viszont mondom, meggyőzhető, abszolút. Szerintem nagyon elszánt. Elképesztő munkabírása van. Beszélek vele akkor mindig 11 óra után, mikor dob rám egy SMS-t, hogy fent vagy, még tudunk dumálni, mert most épp autóban vagyok, országjárásról megyek egyik helyre, másik, vagy éppen haza, és akkor éjszaka beszélgetünk. Elképesztő munkabírású ember. Az, hogy a kommunikációjában változtatni kell, vagy nem, szerintem bizonyos szempontból igen, abból szempontból meg nem, hogy elég sokat szívtunk már elnézést, hogy így mondom, amiatt, hogy nem mondtunk ki dolgokat. Hogy nem voltunk elég egyenesek. Tehát a politikailag korrekt beszédre szükség van, de azért van az a része, amikor igenis ki kell mondani bizonyos dolgokat, azért, hogy legalább akkor vitázzunk már végre róla, és haladjunk előre.
Ha jól értem, akkor a program kész van, legalábbis ami a munkaügyeket illeti.
Igen, a munkaügyi részt azt lezártnak tekinthetjük.
Mik lesznek, hogyha lesz a kormányváltás, mi lesz az első, vagy a első 2-3 dolog a legfontosabb, amiben azonnali változás kell, hogy elinduljon?
Csak egy példát mondjuk, a pedagógusokkal kapcsolatban azt mondta Márki-Zay Péter, amikor szerveztünk egy szakszervezeti csúcs találkozót, 37 ágazati szakszervezet vezetője, 3 konfederáció vezetője volt ott, nem is tudom, mikor láttam utoljára, ekkora ilyen jellegű rendezvényt, hogy szakszervezet politikussal találkozik, ott azt mondta Márki-Zay Péter, hogy a pedagógusok, amit először fognak érezni, nagyon rövid időn belül az a szabadság. Az, hogy a szabad tankönyvválasztás, hogy az oktatás módszereiben változások lesznek, és úgy általában mondható, hogy a szabadságban fogják az emberek először érezni, más lesz a légkör. Egyrészt az, hogy a szabadsághoz az is hozzátartozik, hogy kikérjük a véleményét a másiknak, hogy egyeztetünk. Még amit említettem, hogy a munkavállalói védelemmel kapcsolatban ezt nagyon gyorsan meg lehet lépni, és meg is kell lépni. Még nem tudom egyébként, hogy Péter fejében, hogy áll össze a kormány, de én nagyon remélem, hogy lesz önálló munkaügyi minisztérium. Ez nagyon fontosnak tartanám, mint ahogy egyébként önálló egészségügyi minisztériumnak is lenni kellene.
Említetted, hogy nagyon alacsony, azt hiszem 18%-ot mondtál a kollektív szerződések aránya. Melyek azok az ágazatok, ahol addig van, vagy nincs?
Hát egyrészt az egészségügyben ott már gyakorlatilag megtiltották. Tehát úgy általában a közszférára elmondható, hogy nincs gyakorlatilag kollektív szerződés, illetve hát ágazatokként változó, mondjuk ahol nincsenek annyira jelen a szakszervezetek, mondjuk húsiparban például, ott azért ez nem annyira jellemző, ahol erős, például az autóipar. A vasas szakszervezet, vagy a vegyészt mondhatnám még, a vegyész szakszervezet nem véletlenül tudtak sikeres sztrájkokat lebonyolítani. Tehát az úgy nem igaz, hogy nincs sztrájkjog, van, csak bizonyos területeken ezzel nem tudnak élni, mert ez a még kötelező szolgáltatások, még elégséges szolgáltatások rendszere, ez gyakorlatilag megöli. De ezen is kívánunk változtatni, hogy legyen lehetősége a közszférának is sztrájkolni, mert hát egyébként a szociális szféra az már régen sztrájkolna.
Nyugdíjkorhatár témaköre, ugye jelenleg azt hiszem 65 év az öregség nyugdíjnak a korhatára, Németországban talán már 67 év, várható itt is emelés Magyarországon, vagy mi erről a véleményed?
Azt nem tudom, hogy emelés várható-e, de azt tudom, hogy a rugalmas nyugdíjba vonulás kérdését ezt abszolút támogatta Márk-Izay Péter, és be is került a programunkba. Ez azt jelenti, hogy ha valaki gondolja, hogy ő hamarabb szeretne elmenni nyugdíjba, akkor legyen lehetősége rá. Természetesen ugye ott a nyugdíjszámításnál azért mérlegelnie kell, hogy mennyivel fog kevesebb nyugdíjat kapni, de legyen rá lehetősége, illetve arra is legyen lehetősége, ha nyugdíj után szeretne tovább dolgozni, akkor semmiféle idézőjelben büntetés ne érje miatt, hanem legyen lehetősége. Mert ha valaki bírja, akkor menjen. Azt én azért tartom fontosnak a rugalmas nyugdíjba vonulást, mert ugye én a vegyiparban dolgoztam 33 évig, hogy elhangzott a bevezetőben. Az én cégemnél az volt az eljárás 2010 előtt, hogy aki a 40 év munkaviszonya megvan, 57 évet betöltötte, akkor ott a cég az 5 évet kifizette, ami még hátra volt a nyugdíj, és akkor elmehetett nyugdíjba. Azok a kollégáim, akik akkor el tudtak menni nyugdíjba, köszönjük szépen, jól vannak. Jó állapotú nyugdíjasok. Jó velük találkozni. Sajnos, akik meg 2010 után már nem volt lehetőség elmenni, hát örülhetnek, ha megélik a nyugdíjkorhatárt, illetve utána nagyon gyorsan elmennek, ugyanis az az utolsó 5 év az valami gyilkos, főleg aki műszakol. Én ugye műszakba jártam a 33 évből 27 évet. Olyan szinten felborítja az ember biológiai háztartását, hogy az borzalom. Én ott tartottam 2018-ban, hogy ilyen éjszakás műszak után ilyen 2 órákat tudtam aludni, és úgy keltem fel minden egyes alkalommal, hogy ilyen másnapossági tünetekkel, fejfájás, émeigés, minden. Ezért szörnyű volt látni azt, hogy azok a kollégák, akik már reménykedtek benne, már csak 1 év van, és el tudok menni nyugdíjba, azok egy tolvonással megvonták tőlük ezt a lehetőséget. Nagyon elhasználódnak az emberek, de ne csak a vegyipart mondjuk, hát most 65 éves tűzoltó fog majd létrára mászni, vagy 65 éves Marika néni szalad a gyerek után a óvodába, iskolába. Szóval kell az, hogy legyen lehetőség, hogyha valaki úgy érzi, akkor elmessen, de arra is, hogyha valaki képesnek, alkalmasnak, erősnek érzi magát, akkor tovább dolgozhasson.
A külföldi nagyvállalatok azért is szeretik Magyarországot, mert itt annyira lazák a munkaügyi szabályok, hogy például hétvégén lehet nyugodni a 2-3 műszakot, nem kell megnyomni a stopgombot a szallagnál. Ebbe a tekintetbe terveztek-e bármilyen változtatást?
Hát ahol folyamatos munkarendre van szükség, akkor természetesen erre kell, hogy legyen lehetőség, de akkor azt olyan munkarendbe kell megtenni, hogy a pihenő idők azok biztosítottak legyenek, ne legyen teljesen kiszipolyozva a munkavállaló, illetve hát a túlóra, akkor legyen megfizetve. Ugye ez német gondolkodás, hogy ha a szabadidőmre szükséged van, akkor azt nagyon fizesd meg. Mert a szabadidőm az arra van, hogy én pihenjek, a családommal legyek, kikapcsolódjak, és a többi. Itt most nem ez érvényesül. Ezért is nagyon veszélyes folyamat a harmadik országból behozott munkavállaló kérdése, és ezt minden alkalommal kihangsúlyozzuk, hogy véletlenül se gondoljon valaki arra, hogy ilyen idegen gyűlölet, vagy bármi, hanem az arról szól, hogy az Európai Unión kívülről érkező ukrán, dél-koreai, kínai munkások olyan munkakultúrából jönnek, ahol ismeretlen fogalom a túlóra. Tehát amíg a magyar dolgozó azt mondja, hogy 8 óra, vagy hétvégén be kell menni, és oké, azt kifizetik, akkor utána azért túlóra pénzt kap, mert ezt meg kell fizetni. Viszont egy ukrán dolgozónak azt mondják, hogy dolgoz 12 órát, simán túlóra nélkül, mert náluk ez megszokott. Másik kérdés a munkavédelem kérdése. Most megint egy pakisztáni a dél-koreai munkás számára az a fajta munkavédelem, ami nálunk van, az ismeretlen. És az nagyon sokba kerül. Egyébként ezt szoktam mondani, na ez lesz egy kicsit sokaknak kommunista duma, hogy a kapitalista matek az nagyon egyszerű. Ahol van szakszervezet, ott van bérharc, és van munkavédelem. És akkor kevesebb jut a munkáltató zsebébe, és több a dolgozóéba, és hát ahol meg nincs, ott meg fordítva, hogy a munkavédelem az nagyon sokba kerül. Csak hogy a hallgatók tisztában legyek, ez nem arról szól, hogy most munkaruha és védősisak, hanem például szűrőberendezések egy olyan munkahelyen, mondjuk a gumiparban. Vagy munkavédelemhez tartozik az, hogy a cégnek el kell küldeni munkaegészségügyi szűrésre a dolgozót. Vérvétel, májfunkció, ultrahang, és a többi. Ez sok pénzbe kerül. Na most harmadik országból jön dolgozó, azt se tudja, hogy mi ez. Tehát nekünk erre is határozott álláspontunk van, hogy ugyanazoknak a jogoknak kell érvényesülni, sőt, azt is el kell érni, hogy ugyanúgy a kollektív szerződés hatája alá tartozzanak, mint a magyar dolgozók. Tehát mindenben ugyanazok a juttatások, ugyanazok a jogok. Tehát nem ellenük vagyunk, a magyar dolgozók mellett vagyunk, egyben mellettük is, mert őket is védeni akarjuk.
Gyakran hallom azt a kritikát az ellenzéki összefogással kapcsolatban, hogy 5-en, 6-an, 7-en, 7 felé húznak. Mit látsz belülről, illetve mit gondolsz arról, hogyha lesz egy kormányváltás, és egy ilyen nagy koalíciós kormány kerül hatalomra, mennyire lesz hatékony a kormányzás?
Érdekes, mert én pont azt látom, hogy nagyon jól teljesít ez az összefogás. Mert azt szerintem senki nem gondolja komolyan, hogy viták nincsenek. Hát otthon egy családban is más érdekek vannak, más érdeke a gyereknek, a feleségemnek, nekem, és vannak viták, és bizony hosszas tárgyalásokat kell folytatni, hogy most apának vegyünk horgászbotot, vagy anyának új táskát, de nem elkomolytalankodva a dolgot. Tehát szerintem jól teljesített. A viták ellenére sikerült megegyezni, megállapodni. Most megint kiemelném a munkaügyi kabinetet, innen is köszönöm Zékápád Dánielnek a munkáját, aki koordinálta, Kordás Lászlónak, aki DK részéről, mint szakértő lépett be, vagy Haragozó Gábor, aki az MSZP részéről volt. Nagyon konstruktív és nagyon előremutató munkát végeztek, ezért is sikerült ezt nagyon jól lezárni. És hát nem lesz egyszerű ez a koalíciós kormányzás. Természetes, hogy nem lesz. Hát a két párttal sem volt annak idején egyszerű SZDSZ-MSZP, de én azt gondolom, hogy ugyanilyen konstruktív lesz, és a közös célt fogják tekinteni. Mindenki engedett. Mindenki. És kell is. Egy célnak kell a szemünk előtt lebegni. Az, hogy egy sokkal szabadabb, egy jobb hangulatú, élhetőbb országban éljünk.
Köszönöm a beszélgetést. Komját Imre, MSZP-s politikus és a közös ellenzéki programnak az egyik megalkotója.
Én is köszönöm a lehetőséget.